Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja. A mai kérdésünk, hogyan válasszak jó autószerelőt?
Milyen javításokra készüljek fel, ha autót tartok fenn? Biztos, hogy jobb a márka szerviz? Hogyan mehetek biztosra, hogy ne verjenek át?
Ezekre keressük a válaszokat. Vendégünk Horváth András, a használtautó.hu autópiaci szakértője és az Autonavigátor főszerkesztője, valamint Lőcsei Dániel, a használtautó.hu márka menedzsere. Én Gyükeri Mercedes vagyok.
Én pedig Stolcsa Viván.
És ez a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja. András Dániel, köszöntünk benneteket a stúdióban. Ugye van az a helyzet, amit az ember nagyon nem szeret, amikor bármi elromlik. És nyilván minél nagyobb ez a dolog, ez annál nagyobb frusztrációt okoz, különösen, hogyha ez egy mindennapos használati eszköz, konkretizáljuk a dolgot, nyilván autóról beszélünk. Elromlik egy autó, akkor ugye két helyzet van, az egyik az, hogy van garanciám, a másik az, hogy nincs garanciám. Kezdjük a jobbik esettel, van egy autóm, amire garanciám van. Mire ügyeljek akkor, hogyha elromlik, hogy ezt a garanciát meg is tartsam, vagyis élvezhessem azokat az előnyöket, amik a garanciával járnak?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat én is. Hogyha van garancia, akkor ugye nagyon egyszerű a helyzet, akkor be kell kurulni a márkaszervizbe, és általában minden további nélkül teljesítik ezt a garanciális szervizt, sőt, van olyan eset, amikor visszahívási akció van, illetve kötelező jelleggel visszahívnak egy autót, mert fényderül egy gyártási hibár, akkor szintén ez egy nagyon sima ügy, márka szerviz javítja az autót minden további nélkül.
Igen, itt még én is üdvözlök mindenkit. Itt még én is ráreflektálnék erre a dologra, hogy ugye itt csak arra vonatkozik a garancia, hogyha a gyár rontott el valamit, tehát az autó meghibásodása, tehát hogyha valamit mi tettünk tönkre, leöntöttük kávéval mondjuk a műszerfalat, és ebből kifolyólag már nem tudja mutatni a sebességet, akkor az már mi hibánk, az fizetős lesz.
Igen, de ez egyébként a szerződésben nagyon világosan fel van tüntetve, hogy mik azok a fő részegységek, amire a garancia érvényes.
Nagyon buta kérdés jön, balesetet szenvedek, mondjuk koccanok vele, arra érvényes-e a garancia?
Nem. Arra nem érvényes a garancia, arra a kötelező biztosítás, illetve a kaszkó érvényes. Ugye akkor az a helyzet áll fenn, hogy akkor el kell vinni és meg kell javítatni, vagy ugye rosszabbik eset egy gazdasági totálkár, akkor ugye az autó helyet kapunk, valószínűleg egy vadonatújat, vagy visszakapjuk az autó árát. Ne következzen ilyen be, hogyha ilyen van, akkor az biztosítás. A garancia, hogyha ugye teljesen mondjuk fel tudják újítani az autót, meg tudják javítani, az tovább fog élni egyébként.
Azért kérdeztem, hogy ennek ellenére érdemes a márkaszervizbe visszavinni az autót? Ilyenkor?
Márkaszervizbe mindenképpen érdemes addig vinni az autót, amíg él a garanciája.
Tehát akkor addig... is, hogyha nem garanciális a hiba?
Igen. A garancia idő alatt csak akkor marad meg a garancia, hogyha az autót bármilyen hibával, legyen az garanciális vagy nem garanciális, a márkaszerviz javítja. Tehát, hogyha valami olyan hiba ukkan fel, ami nem garanciális, de egy magánszerelőhöz elviszik, akkor bukta a garancia.
És mi a helyzet akkor, hogyha használt autója van az embernek? Tehát akkor is érdemes-e a márkaszervizt választani, vagy akkor már viheti, ahova jónak látja?
Akkor már viheti, ahova jónak látja, itt mérlegelni kell, hogy hajlandó-e egy kis pluszt rákölteni a márkaszervizre, mert jellemzően drágábbak. Drágábbak a munkadíjak miatt például, ugyanakkor megvannak az előnyei is a márkaszerviznek, ugye ott a szerelőket mindig folyamatosan továbbképzik, mindig tisztában vannak a legújabb technikákkal, technológiákkal, minden a szereléshez szükséges szerszám rendelkezésre áll, diagnosztikai műszerek, programok, minden megvan a márkaszervizben az adott márkához, de drágább, tehát jellemzően drágább.
Drágább, egyébként nem feltétlen minden esetben, tehát velem például előfordult, hogy egy független szerviz a drágább, vagy magasabb árajánlatot adott, mint egy márka szerviz. Valószínűleg egy ilyen szekludált eset, de előfordult. Egyébként ilyenkor egyéni preferencia, tehát van, aki sokkal jobban megbízik egy márka szervizben, de nem minden márka szerviz a legjobb, viszont lehet, hogy egy független szerviz az meg annyira profi, meg lehet, hogy ők is arra figyelnek, hogy mindig a legeslegújabb technológiákat beszereljék. Ugye itt vannak azért szakosodások, tehát van, aki Audi szerviz, Volkswagen szerviz, BMW szerviz, meg vannak teljesen általános szervizek.
Ti a szaktudásról beszéltek, de az alkatrész is egy fontos kérdés lehet. Megáll-e az az állítás, hogy mondjuk egy márka szerviz az könnyebben hozzáfér egy pótalkatrészhez?
Nem mernék ennyire általánosítani, hogy mindenképp könnyebben hozzáfér, mert most már nagyon könnyű hozzáférni az alkatrészekhez a különböző alkatrész áruházakban. Vannak bizonyos modellek, aminél lehet, hogy előfordulhat az, de ezek inkább ilyen kisebb szériába gyártott típusok, különlegesebb és ezáltal drágább autók, amikhez a márka szerviz fog gyorsabban alkatrészt találni.
Mi az a pont, amikor mégis érdemes inkább mérlegelni azt, hogy mondjuk egy független szerviz, azzal talán jobban járhatunk?
A garanciaidő letelte után szerintem szabadon válogathat az autó tulajdonos a pénztárcájához mérten szerintem. Ugye kérhet árajánlatot innen is, onnan is, és akkor nagyon könnyű eldönteni, hogy melyik mellett teszi le a voksát.
Igen, itt egyéni preferenciát kell mérlegelni.
Hüvelyk új szabályként minden esetre van valami olyasmi, hogy mit érdemes megfontolni? Tehát az oké, hogy akkor egy nulla kilométeres autónál, hogyha bárminál mondjuk nulla kilométeresnél ne legyen probléma, de mindegy, szóval, hogy egy új autót azt vigyenek el mindenképp márkaszervizbe. Mit érdemes figyelembe venni, amikor ezt megfontoljuk?
Azok a rutin szervizek, amik a mindennapos kopásból erednek, olajcsere, fékcsere, ezeket nyugodtan lehet a független szervizekbe, magánszervizekbe is vinni ezzel az autót, mert körülbelül ugyanazokat az alkatrészeket fogják, sőt, nem körülbelül, hanem ugyanazokat az alkatrészeket fogják megrendelni, mint a gyáriak is, úgyhogy ezeket az általános rutin szervizeket nyugodtan lehet márkaszervizen kívül is csináltatni.
És amikor független szervizt választ az ember, akkor mi az, amire leginkább érdemes odafigyelnie? Tehát, hogy gondolom annál menjen egy lépéssel tovább, hogy beírja a Google-be, hogy legjobb független szerviz 5 kilométeren belül. Na de mit tud tenni?
Mindenképp fontos, hogy legyen számlaképes a független szerviz. Nem nagyon lehet mellélőni, hogyha egy franchise rendszerű hálózathoz viszi az ember az autóját, tehát ott biztos, hogy jó kezekben lesz. Úgyhogy szerintem ez a két fő és lényeges pont, amikor nem márka szervizbe viszik az autó.
Mi az, amikor gyanút kell fogni? Tehát, hogy tudnátok olyan tipikus esetet mondani, amikor jobb odébb állni, amikor feltételezhető, hogy át akarnak minket verni?
Olyan konkrét eset történt már, meg hallottam ilyesmiről, hogy egy olajcserére vitt el valaki az autóját, és akkor a számláját, vagy a üres olajos dobozt azt nem tudta megmutatni a szerelő, vagy esetleg nem ad róla számlát, ugye ezekre nagyon figyelni kell, vagy nagyon hamar elvégezte, furcsa módon.
Igen, az alkatrészekről, amiket beépít vagy cserél, azt ugye ő is megrendeli, tehát arról mindenképpen kell, hogy legyen valami nyoma, egy számla, egy papír arról, hogy azokat megrendelte, ami még mindig nem garanciára, hogy be is építette, úgyhogy azon nyomban ellenőrizni kell az autót, bele kell nézni a motortérbe, kell indítani a motort.
Így van, tehát, hogy autóalkatrész üzletbe, hogyha a szerelő elmegy, és akkor kér valamilyen autóalkatrészt, akkor arról fog kapni számlát minden esetben. Ugye az autóalkatrész üzletek azok picit nagyobbak, hogyha nem ilyen nagyon pici haveri megoldásról van szó. Ezekről kell, hogy legyen számla, azt elkérheti bárki bármikor, és szerintem jobban is teszi, hogyha elkér és nézze meg.
Tehát akkor kérjünk több helyről árajánlatot, próbáljuk meg követni azt, hogy honnan szerezték be, hogyan szerezték be, tehát ott ezt számlával igazolni tudja. Említetted azt, hogyha gyanúsan gyorsan elkészül. A másik véglet az ugye, amikor nagyon nem akar a dolog elkészülni. Itt milyen problémák merülhetnek föl, illetve hogyan lehet kiszállni egy ilyenből? Tehát, hogyha mondjuk már nem tudom, eltelt 2 hónap, és akár egy újabb, akár egy régebbi autó esetében nagyon-nagyon nem akar elkészülni ez a javítás, akkor mit tudunk tenni?
Azért ritkább eset ugye általában arról van szó, hogy miután diagnosztizálásra került az autó, akkor beazonosítják, hogy melyik autó alkatrész hibás, és utána rendelik meg az autót. Hogyha mondjuk esetleg készlethiány van ebből a bizonyos alkatrészből, akkor nem fog tudni elkészülni az autó, és lehet, hogy úgy ítéli meg a szerviz, hogyha mondjuk ilyen hatásköre van, hogy ez nem alkalmas arra, hogy valaki vezesse, mert annyira életveszélyes mondjuk ez a probléma. Ugye ez egy ritkább eset, tehát ilyen ne történjen meg, de visszatarthatják az autót. Általában ez inkább márkaszervizeknél szokott előfordulni, visszahívás esetén. Tegyük azt, legextrémebb eset, de egyébként volt már példa, nem is egyszer sajnos, autó az így kigyullad, mert katalizátor az éppen olyan volt, és akkor visszahívás történik, de a katalizátor, annyi mindenki ment el erre a visszahívásra, hogy a katalizátorból nem készült elég, és várják a szervizek azt, hogy megérkezzenek végre ezek az alkatrészek. De addig nem mehet el, nem vezetheti az ember, mert benne van ez a potenciális probléma, hogy ez kigyullad, és akkor ez kifelelőssége a gyáré.
Igen, és közben eszembe jutott még az is, hogy arról is tudhatjuk például, hogy korrekt szervizzel, szerelővel van dolgunk, mielőtt hozzáfog a szerelő, tehát hogy már megvan a probléma, de mielőtt hozzáfog a szerelés, ez azért megbeszéli velünk, hogy ez a gond, ezek a lehetőségek, A, B, C lehetőség, A, B, C alkatrészt tudok rendelni, ennek ennyi az ára, annak ennyi az ára, tehát hogy előtte konzultál az ügyféllel, hogy akkor hogyan is legyen megszerelve ez az autó.
Ezt nagyon tudom hangsúlyozni, ez nagyon jó is, hogy mondtad, mert teljesen benne van a pakliba, hogy valaki egy rutin olajcserére viszi el, de mondjuk talál valami más, és akkor egyébként az olajat is megkérdezheti, tehát lehet, hogy ez is előfordul, hogy egy autónak a első 5-6 évében azt mondja a gyár, hogy akkor ilyen olaj legyen, de menet közben úgy gondolta, hogy ez egy újabb olajtechnológiával készült olaj, inkább ez legyen. Ez sokkal hatékonyabb a motornak. És akkor megkérdezheti egyébként a szerelő, és jól is teszi, ha megkérdezi, hogy szeretnéd a régi formulát, vagy szeretnél egy újat, amit amúgy a gyár javasol már. És akkor, hogyha ezt megkérdezi, akkor viszont ez nagyon jó nekünk, mert akkor ugye megvan a választási lehetőség, és akkor tudjuk, hogy foglalkozott vele, és akkor azt is fogja megrendelni, és belerakni.
Lényegében, hogyha bemond minket, mint ügyfelet, az egy nagyon jó dolog, és akkor az már egy olyan biztató pont.
Igen, hát ugye a legtöbb üzletben szereti az ember, hogyha felnőttként kezelik.
Igen.
Mik azok a rutinköltések, amikre úgy kell fölkészülni, hogy azt úgy sem lehet megúszni, viszont ezért cserébe nem is érdemes megpróbálni lespórolni. Tehát, hogyha az ember megvesz egy kocsit, akkor milyen olyan dolgokra készüljön, amikre akkor is muszáj költenie, illetve odafigyelnie, hogyha tökéletesen vezet, soha semmi problémát ő maga nem okoz.
Ezek a kopóalkatrészek, amire mindenképpen költeni kell majd használattól függően, előbb-utóbb a fék, az biztos, hogy cserés lesz, a kuplunk cserés lesz. Az olajat, én azt mondom, hogy érdemes minden évben egy olajcserét és egy olajszűrőcserét tartani, légszűrőcserét akár többször is, például, hogyha olyan helyen lakik az ember, ahol sok az építkezés a környéken, ott nagyon hamar a por beszívja a légszűrőt, tehát ez mind-mind kopó alkatrész, ezekre költeni kell. Hangsúlyozom egyébként, az olajcsere ez egy olyan dolog, hogy attól függetlenül, hogy mit ír az autó gyári szervizkönyve, érdemes minden évben elvinni egy olajcserére az autó.
Minden évben egyébként, de futás teljesítményhez is köthető az olajcserének az intervallum, mert ugye van, aki 10.000 kilométerenként elviszi, ugye ez egy ilyen kis eldugottabb eset, tehát hogyha olyan az autó, mondjuk egy ilyen komoly sportautóról beszélünk, akkor nyilván el fogják vinni, de számtalanszor hallottam, hogy 15.000 kilométerenként szeretik cserélni. Ugye általában egy gyári előírás, ez egy 30.000 kilométeres intervallum utáni olajcserét javasol. Igazából szerintem meg tudunk egyezni abban, hogy 15.000 kilométerenként, hogyha kicseréltetjük az olajat, akkor valószínűleg meg fog hosszabbodni a motor élettartama.
Biztos, és én azért mondok inkább évet, mert ez is nagyon-nagyon-nagyon különböző, hogy ki hogy használja az autót, mennyit, mert általában sem jó. Tehát, hogyha valaki nagyon keveset használja az autót, akkor is érdemes lecserélni évenként szerintem az olajat. Ártani nem fog, viszont nagyon-nagyon meg tudja hosszabbítani egy autó életét.
Igen, és itt ugye autótípusoktól is függ az, hogy miket kell érdemes cserélni. Ugye automata váltós és manuális váltós autónál még felmerül egy extra költség, hogy ott van egy váltóolaj csere, amit el kell végezni.
Igen, és itt is nagyon figyelni kell, mert előfordult már a világtörténelemben, hogy bizonyos automárka azt mondta, hogy nem kell cserélni az olajat az automata váltójában, örök életű váltóolaj van benne, ilyen nem létezik. Tehát az olaj az egy olyan dolog, mindenhol motorolaj, a váltóolaj, fékolaj, előbb-utóbb cserés lesz, és erre figyelni kell, hogy ezeket mindig időben pótolják, cseréljék, utántöltsék.
Van-e bármi olyan dolog, és nyilván az apróbb feladatokra gondolok, amit az embernek van értelme megpróbálni a saját maga megcsinálni, vagy megtanulni megcsinálni?
A teljesen laikusoknak azt javaslom, hogy ne próbálkozzanak semmivel, inkább vigyék szervizbe. Aki érez magában készítést, ilyen nagyon alap dolgokat meg tud csinálni, hogy légszűrőcsere. Sőt, egyébként jut eszembe folyadékcseréknél a szélvédő mosó folyadék utántöltés, ez például egy olyan dolog, amit én úgy tapasztalom, hogy nagyon sokszor a szervizekbe járnak az emberek, és plusz pénzt elkérnek ezért tőlük, de ez például egy olyan dolog, amit tényleg mindenki meg tud csinálni, hogy a szélvédő mosó folyadékot utántölti.
Hát én nem feltétlen biztos, én láttam egy videót, ahol pont a motorolajnak a nyílásába töltötték be a szélvédő mosó folyadékot, és ilyen esetekben semmiképp ne próbáljunk meg semmit az égvilágon.
De a lényeg, hogy vannak ilyen nagyon alap dolgok, amit meg lehet csinálni. Erről egyébként pont beszélgettünk Danival a minap, és én még az olajcserét is ide soroltam, bár azért az már macerás, mert kell hozzá akna, vagy emelő, igen, és nem egy bonyolult feladat, tehát ez egy könnyen megtanulható feladat, de inkább egy laikusnak azt javaslom, hogy ezeket autószervizben.
Ugye nyilván az autók életkora felszereltsége, stb. Az nagyon befolyásolja az állapotát, azt, hogy milyen hibák jöhetnek elő tipikusan, de esetleg típus szerint, vagy bármi más szerint tudtok olyan jó tanácsot adni, hogy mi az, amivel számolni kell, mi az, amire figyelni érdemes, akár normál felhasználás esetében, mert hogy az kockázatosabb lehet.
Én nem tudok olyat mondani, hogy bizonyos márkákkal, bizonyos modellekkel jobban kell vigyázni. Az a baj, sajnos, hogy minden autógyár életében voltak ballépések, amikor valami félre sikerült, úgyhogy igazából nagyon, nagyon széles a skálája annak, hogy mennyi minden előfordulhat, mennyi féle és fajta autóval.
Andrásnak egyébként nagyon igaza van ebben, hogy minden egyes autómárkánál előfordult valamiféle típusiba, van amelyik hosszabban tartó, van amelyik nagyon nagy relevanciát kapott így a közéletben. Szerintem mindenki tudja, mire gondolok, amikor azt mondom, hogy vezérműlánc, és be is ugrik egy márka, de ezt nem fogom kimondani, mert én például nagyon szeretem azt a márkát, de egyébként persze, vannak ilyenek. Ezek egyébként nagyon el is terjednek, hogyha nagyon gyakori a hiba. Nagyon sok példányban és nagyon sok modellben előfordul, ezekkel kalkulálni kell. De most egy konkrét példa vezérműlánc csere, az például rengeteg autóban található vezérműlánc van, amelyikben nagyon nem jó, van amelyikben meg nagyon jó, és el fog vinni 300 ezer kilométeren keresztül. Vannak modellek, ahol egy ilyen 80-90-nél elő fog jönni a probléma. Ezt megelőzi majd egy ilyen hangos csörgés, ilyenkor már lehet érezni és hallani azt, hogy akkor ez csere érett, és azt ki kell cserélni, az egy komolyabb beavatkozás, akkor ki kell emelni a motort, ott az alkatrész egyébként nagyon olcsó, viszont ebből kifolyólag, hogy ki kell emelni a motort, a munkadíj nagyon-nagyon magas, és ebből kifolyólag maga a csere így egybe iszonyatosan magas árral rendelkezik, tehát 300-500 000 forintba is akár, nagyobb autónál ez felismerhet a csillagosségig, de egyébként sok márkát tudunk mondani, van, ahol a váltó teljesen tönkrement, mert egy új technológia volt, és nagyon kiálltak mellette, és nagyon nem úgy jött be a dolog, ahogy szerették volna, ki is hátráltak mögüle. Vannak olyan márkák, egyébként nagyon ismert márkák, ahol például hengerfejessé válik az autó, ugye a hengerfejesség az azt jelenti, hogy egy ilyen szilikon kis szíja motor és a motorvédő burkolat között elenged, és akkor olajfolyás történik, és akkor viszont az egész motor az már valószínűleg menthetetlen, vagy egy nagyon alapos motormosás kell hozzá, és egy újjáépítés, ami megint csak iszonyatosan költséges. Általában ilyenkor motorcsere szokott megtörténni.
Igen, de erre se tudok felállítani egy listát, hogy akkor ezeknél a gyártóknál figyelj erre, mert ez a hengerfejesség az meg szintén használatból fakadóan bármelyik autónál előfordulhat, igen, vagy a helytelen használat miatt bármelyik autónál előfordulhat. Tehát én ezért nem szeretek ilyen listákat felállítani, hogy akkor melyik márka megbízhatóbb vagy nem megbízhatóbb. Az biztos, hogy a gyári visszahívások azok visszakövethetők, tehát annak utána lehet nézni és segítenek is a márkaszervizekben. Azt lehet tudni, hogy egy autógyártó mikor melyik modelljét hívta vissza olyan hiba miatt, amire ők maguk rájöttek, és lényegében kötelező jelleggel cserére visszahívták az autókat, viszont vannak olyan típushibák, amik csak utólag fognak kiderülni, és ezt ugye nem is fogja igazából magára vállalni a gyártó, és ezekből alakulnak ki a városi legendák, amiben meg megint csak nem lehet 100%-ig bízni, hogy akkor az tényleg annak a gyártónak a bizonyos típusánál tuti előfordul-e, vagy nem. Úgyhogy ez egy eléggé láptalaj. A vezérlésre visszatérve még egy jó tanácsot szeretnék megosztani, hogy a használt autóvásárlás után mindenképp érdemes egy vezérléscserét is megejteni, legyen bármi a szervizkönyvében, szerintem azzal nem fog veszíteni sokat, vagy a jövőben sokat nyerhet vele a vásárló, hogyha a vezérlést mindenképpen lecserélteti.
Igen, itt még egy relatív érdekes gondolatot bedobnék a mixbe, itt általában arról van szó, hogy meg kell kihímélni az autót.
Tehát, ha jól értem, akkor figyeljük a hangokat, figyeljük a műszerfalat, és ne csak a fórumoknak higgyünk, hanem inkább az érzékszerveinknek.
Nem. Hiába terjedt el egy autóról, hogy nagyon megbízhatatlan, lehet, hogy egyébként teljesen megbízható, mert például a tulaj az végig karban tartotta úgy, ahogy mondjuk a gyár elvárta, és még jobban is.
Köszönöm András és Dániel, hogy segítettetek megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasszakulcs csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastja, a HVG Podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Gyükeri Mercedes vagyok, Sztojcsev Iván nevében is búcsúzom tőletek, viszont hallásra! Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.